Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és a Budapest Bábszínházról beszélgetek most Ellinger Edinával, a színház igazgatónőjével. Kezicsókolom.
Jó napot kívánok.
És hadd gratuláljak rögtön, mert az első, ugye az első női igazgató a Bábszínház, a Budapest Bábszínház élén.
Igen, ez kétségkívül így van. Hát ez mindenképpen említésre méltó, bár azt szoktam mondani, hogy alapvetően érdekes módon az igazgatói cégben sosem gondolok magamra nőként, de elvitathatatlan, hogy valóban. Nekem járt az a megtiszteltetés nőnek, hogy én lehetek az első női igazgató.
És ezt nem is hoztam volna szóba egyébként, mert vannak fővárosi színházak, amelyeknek hál' Istennek hölgy áll az élén, ilyen is van már, és én ezt nem is hoztam volna szóba, csak egy nyilatkozatában olvastam, hogy büszke arra, hogy ön lehet a Budapest Bábszínház az első női igazgatója. Szerintem érdemes megemlíteni, azon túl, hogy ha nem árulok el titkot, 3 gyermeke van, rendez, játszik is, bár kevesebbet, mint szeretne nyilván. Igazgatja a Bábszínházat, és gratulálok, mert ez most már a második ciklus, nem volt könnyű az első sem.
Valóban így van, hál' Istennek, nagyon szép családom van, kamasz gyerekeim vannak most már, úgyhogy így a gyerekek nagyobbak, így azért lényegesen könnyebb megfelelni ezeknek a feladatoknak, amit kaptam, illetve azzal egészíteném ki, hogy mellette tanítok a Színház és Fényvészeti Egyetemben most már 16 éve, és éppen egy bábszínész osztály indítása előtt vagyok, úgyhogy ez szintén nagyon fontos része az életemnek, maga a tanítás, ami tényleg most már viszonylag hosszú időre nyúlik vissza. És az első 5 év, amit színházigazgatóként éltem át, hát igen, nem úgy képzeltem el alapvetően, ahogy elindult, mert én 8 napja regnáltam, mint igazgató, amikor ugye be kellett zárni a kapukat, mert jött a Covid. Úgyhogy valóban egy nehéz indulásunk volt, és aztán hát minden más, ami még a Covidnak a hozadéka volt, energiaválságtól kezdve. Nagyon fontos tapasztalatok voltak, és biztos, hogy rendkívül sokat tettek hozzá ahhoz, hogy én milyen vezető legyek, úgyhogy igyekszem pozitívan szemlélni a dolgokat, és mindenből a pozitívokat kiszedni. Úgyhogy erre az időszakra is így tekintek vissza.
Ugye ez a mi rádiónk, ez egy gazdasági rádió, erős kulturális szállal, és mondtam is önnek, én színházjáró ember vagyok, színházrajongó ember vagyok, a Bábszínházhoz a viszonyom az írtó érzgalmas, mert a lányom most már 22 éves, annak idején nagyon sokat jártam a Bábszínházba, meg jártunk vele, és aztán most megint nagyon sokat járunk a felnőtt előadásokra is. És annyi mindenről szeretném kérdezni ebbe a 15 percbe, és hagyom, hogy terelgesse, jó? Kérdezném a műfajról, a mesterségről, ha már a bábszínészetet mondta meg az egyetemet, a bábszínészekről is, a szerzőkről, a mostani szerzőkről, meg az előadókról is. Egy biztos, amit olvastam a honlapjukon is, hogy az egyik legfőbb célja, művészeti célja, feladata a Bábszínháznak, a Budapest Bábszínháznak a minőségi színház élmény bármilyen korosztályban. És ez a lényeg, hogy ha valaki 20 éve nem járt önöknél, és most nézi meg a weboldalt, vagy most nézi meg a programot, vagy most látogat el önökhöz, akkor valami óriási változást lát. Ugye hatalmas fejlődésen, változáson ment át a mesterség is, meg hát nyilván maga a színház is.
Valóban így van. Alapvetően, hogyha itt tágabban a műfajról beszélünk, akkor ilyen szép szóval szoktuk ezt említeni mindenhol, hogy a műfajban azért már ez a paradigmaváltás, ez elindult, ez a folyamat, és ugye én magam is, hát én 21 éve vagyok a Budapest Bábszínház falai között, 21 éve vagyok tagja ennek az intézménynek, ami olyan gyorsan telt el igazából, hogy fel se fogom, és tehát, hogy tényleg nagyon sok munkánk van benne, a saját színházunkon belül is, de alapvetően az egész szakmának, mert azt tegyük hozzá, hogy 13 bábszínház van Magyarországon, és alapvetően a magyarországi bábszínházaknak a közössége az egy nagyon összetartó közösség, és nagyon elhivatott a saját műfaja irányában. De hogyha kitekintünk külföldre is, például azok a nemzetközi fesztiválok, amelyek a Színházi Olimpia alatt létre tudtak jönni, és ide tudtunk hívni külföldi előadásokat, azok is mind erről a paradigmaváltásról árulkodnak, vagyis arról alapvetően, és hagyj legyek elfogult, bocsássák meg nekem, hogy szerintem a bábműfaj az egyik leginnovatívabb műfaj per pillanat. Fejlődik, kísérletezik, pulzál az egész műfaj, és nem csak Magyarországon, hanem alapvetően világszerte. És amellett, hogy hogy őrizzük a bábtechnikáknak a tradícióit, vagy akár a vásári bábjátéknak is a hagyományait. Ugye Kemény Henriknek most ünnepelték a múlt héten a születésének a 100. évfordulóját.
Kesztyűs báb, pálcás báb, tehát ezeket ismerjük régről. Igen, ezek voltak a gyerekkori élmények.
Hát óriási teret nyert az úgynevezett hátulról mozgatott báb, amit Burakónak hívunk, és Japánból származik, tehát azóta rengeteget módosult, és világszerte különböző formákban használják. Magyarországon is nagyon közkedvelt, mert a legjobban képezi le az embernek a mozgását a színpadon. Tehát, hogy őrizzük ezeket a technikákat, de ugyanakkor pedig mind témaválasztásban, mind pedig az úgynevezett absztrakt gondolkodásmódunk, bábos gondolkodásmódunk segítségével folyamatosan bontogatjuk ezt a műfajt. És gondolok itt arra, hogy igen, a paraván rendszerek lebontottak mindenfele. És vannak még paravános előadások, és kellenek is, hogy legyenek paravános előadások, de a mi színházunkban is, és ugyanígy az ország többi bábszínházában is túlnyomó rész olyan előadásokkal találkozhatnak a nézők, ahol nincsen már ez a paravános típusú bábszínházunk. És minél följebb lépdelünk a korosztályokban, annál nagyobb teret nyer az, hogy az alkotókat nagyon izgatja a bábnak és a báb mozgatójának a kapcsolata. Mert az nagyon rétegzett és nagyon-nagyon sok mindent tud jelenteni. Mint ahogy a pici gyerekeknél tiszteletben kell tartanunk azt, hogy náluk az illúzió és az a varázs, hogy ők tudnak legjobban azonosulni azzal, hogy az adott báb, amit látnak a színpadon, az valóban életre kell, és elhiszik, hogy az ő. Teljesen mindegy, hogy látják-e mögötte a mozgatót vagy sem. Tehát, hogy ezt tiszteletben kell tartanunk, és ezt kell kiszolgálnunk a legkisebbeknek szóló előadásoknak.
Nekem az egyik legnagyobb felismerés az volt, amikor újra kezdtem jönni a bábszínházba, már felnőttként, a felnőtt lányommal, hogy ez micsoda színes műfaj, mennyi minden van benne. Sokan nem is említette az óriás bábokat, a Fekete Színházat. Tehát azt mondom, ha valaki 20 éve nem járt, akkor az egy hihetetlen releváció, mert ez valami csoda. Decameronról beszéljünk, jó? És akkor, ha nem bánja, akkor az nekem a legfrissebb élményem önöknél, és a Pergüntre meg várunk nagyon. Az bármelyik kőszínház megirigyelheti, és hát beszéljünk az alkotókról, meg a rendezőkről. Most a Szikszai Rémusztól tényleg a Varró Dajnék, a Grimm testvérek, fölírtam, a Marék Veronikáig, mindenféle, Ibsen, Verne Gyula, minden van, Kuflik, Hamupipőke és Decameron. És ez a Decameron egy fantasztikus vállalkozás volt. Fodor Tamást, amíg nem is említettem meg az összes többieket, a művészeket.
Kétségkívül az egyik legnagyobb kísérletünk az a Decameron 2023 című előadás, és hát az a nagy öröm, ugye, hogy nem véletlen van ott a címe mögött, hogy 23, hiszen ezt 23-ban mutattuk be, és tulajdonképpen nagy boldogság számomra, hogy ugye ezt a nagy színpadon mutattuk be ezt az előadást, és nagyon szépen telt házakkal megy. Igen, az egy óriási kísérlet volt. Vannak olyan prózai rendezők körülöttünk, akik ugye nem a bábműfaj felől érkeznek, viszont egy elképesztő nyitottságuk és érdeklődésük van a bábműfaj iránt. És pont a Rémusz, a Szikszai Rémusz az egyik ilyen rendező, őt először még a Metzner János, aki nekem az elődöm volt, és hosszú ideig az igazgatóm a Budapest Bábszínházban, de ő hívta meg őt, és a Vihart állították színpadra, ami szintén egy nagyon sikeres előadás volt. És akkor utána én hittem vissza a Rémuszt, és akkor elkezdtünk gondolkodni rajta. Ugye ez fontos, hogy mi az, ami a rendezőt érdekli, mi az, ami a rendezőt megítéleti. Tehát mindig innen indulunk alapvetően. Nem szoktunk soha egy anyagot oda tolni valaki elé, hogy akkor most azt szeretnénk, hogy ezt csináld meg, és ezt adaptáljad. Mert abban hiszünk, és itt muszáj, hogy a többes számról elmondjam, hogy miért használom, mert hogy művészeti tanáccsal működik a Budapest Bábszínház, én művészeti tanáccsal dolgozom, akik a színháznak az alkotói egyébként, a Gimesi Dóra irodalmi vezetőnk, Hoffer Károly tervezőnk, rendezőnk, és Ács Norbert pedig, aki az egyik vezető bárművésze a színházunknak, tehát hogy ez a művészeti tanács, és a művészeti kérdéseket azt mind velük hozom meg. Ez egy nagyon jól működő forma, és ez a tervem a következő 5 évben is, hogy így működünk tovább. Megmondom őszintén, hogy tegnap este épp ilyen 10:30-kor álltunk föl az irodámban, mert egy tervelfogadás történt. Tehát elég komolyan veszik a feladatunkat. A lényeg az, hogy onnan indul az egész, ugye, hogy a rendezőt mi érdekli. Nyilván ott a világjárvány az elég erőteljesen
hatott.
Akkoriban ugye még bennünk volt, és hatott. Egyébként szerintem a mai napig nem nagyon tudjuk ezt elfelejteni. És nyilván a Decameron onnan indult meg, mint ötlet, ugye, hogy hát az is egy világjárvány idején íródott, csak ugye akkor Pest is volt, és nem Covid, tehát ez volt a kiindulás, és aztán utána történt az, hogy hogyan tudnánk, mert mindig nagyon fontos, hogy miért veszünk elő egy darabot, mit akarunk azzal a darabbal most mondani, most éppen 2025-ben. És akkor érkezett az az ötlet, hogy hát szólítsunk meg kortárszerzőket, és az eredeti Decameron ötletét felhasználva, de mégiscsak a saját meséinket, a mai kor meséit meséljük el. Mi egyébként is szeretünk nagyon kortárs szerzőkkel dolgozni, szeretjük a magyar kortárs gyermekirodalmat és irodalmat, és akkor megszólítottuk azokat a kortárs szerzőket, akiknek teljesen szabad kezet adtunk gyakorlatilag, hogy ha most egy ilyen szituáció lenne, ők mit tartanál fontosnak most elmesélni.
Na jó, hogy azt mondja valahogy szó szerint, hogy tágítani kell a nézői látásmódot, és keményen meg kell küzdeni a felnőtt közönségért. A felnőtt közönség meg rajong ezekért a darabokért. Tehát egyszerűen az legelején azzal próbáltam indulni, hogy egész más kép kell ma már a bábszínházra, meg bábszínházakra gondolni, mint 20 vagy 40 évvel, vagy hát 70 év, nem is gratuláltam, 70 évesek múltak. Ez egy óriási változás, hogy ilyen is van, olyan is van. Ugye Misi Mókus nyugalmába vonult, de itt vannak a sztárszerzők, gyerekkönyvszerzők, és ők vannak délelőtt, vagy kora délután, és egyszer csak este meg egy ilyen felnőtt csoda van. Szóval iszonyú változatosság, amit önök produkálnak.
Nagy feladat van a társulatunkon, mert valóban, hát nálunk az egy mindennapos történet, hogy van délelőtt egy előadás, és akkor utána van este egy előadás. Ezt nem tudom, hogy egy másik színház csinálja Budapesten jelenleg. Szóval azt mondom, hogy ez egy nagy vágya volt a mi társulatunknak, azért, hogy nyilván, hogy valóban amiről ön beszél, és öröm ezt számomra hallgatni, hogy ez a műfaj nem kizárólag egy gyerekeket kiszolgáló műfaj, hanem mindenkihez szól. És ez nagyon nagy vágyunk volt, hogy ezt az üzenetet átvigyük, hogy olyan repertoárunk legyen, mert most a felnőtteknek is van már egy repertoárunk, miközben korcsoportosan a gyerekeknek is van repertoárunk. Tehát, hogy elég széles repertoárt visz a színház.
És nagyon fontos, hogy a szülők nézzék azt, hogy milyen korosztálynak szól az a darab, és annak megfelelően hozzá.
Hát persze, hát igen, megkülönböztetjük ezeket a korosztályokat, és valóban nagyon fontos számunkra, de nem csak számunkra, hanem a nézők számára is, hogy
ne legyen csalódás,
hogy egyrészt ne érje csalódás a gyermeket, mert tényleg, ugye hát gyerekek azok olyan ütemben fejlődnek, és sokszor 2-3 év is borzasztóan sokat jelent. Illetve nem mindegy, hogy mi a témaválasztás, mennyi sötét van benne, milyen hangeffektek vannak benne. Egy egészen pici gyerek nagyon sok mindentől megrémül. Még a kiskamaszok meg ugye kifejezetten várják azokat az ingereket, amik egy kicsit megborzongatják őket, és akkor ott van az ifjúsági korosztály, ahol meg már olyan témafelvetések kerülnek elő nyilván, amiről beszélgetni szeretnének, amit utána fel lehet dolgozni. És még annyit szeretnék csak mondani a gyerekdarabokról, vagy Misi Mókusról, hogy amikor a Misi Mókus megszületett anno a pici gyerekeknek, az akkoriban az egy nagyon revelatív előadás volt, de hát ez nagyon-nagyon hosszú évtizedekkel ezelőtt történt. Tehát nekünk azt is fontos nézni, hogy egy előadás hogy kopik el. És ahogy most a legrégi előadás egyébként, az egyik legrégi előadás a színháznak a műsorán, az a Borivon és Anditán. Ezt az előadást éreztettem, és most már több mint 10 éve fut. És ugye folyamatosan próbálom én is olyan szemmel nézni, hogy egyrészt, tehát, hogy valóban nem kopott-e el, nem kopott-e meg az üzenete, a színészi játéka. Nyilvánvalóan a Marék Veronika az egyszerűségében van a nagyszerűsége, és valóban az a beugró tulajdonképpen a nagy színpadon a piciknek az az előadása, a színházi szocializációra, hogy hozzászokjanak, hogy mi az, amikor egy nagy terembe ülnek, ott kerülni 2-fél órát egy szünettel, tehát hogy ügyesen van ez részünkről kitalálva. Szóval, hogy monitorozni kell, nézni kell az előadásokat, valóban a minőség az nagyon fontos. Teljesen mindegy, hogy gyerekeknek készítünk egy előadást a felnőtteknek. Mindig ugyanazokkal a szabályokkal, és mindig ugyanazzal az energiával megyünk neki minden egyes előadásnak, nem figyeljük, hogy kinek készül. És ez a legfontosabb, azon túl, hogy a felnőttek is jöjjenek hozzánk, hogy fontos, hogy tudják a szülők is, hogyha hozzánk jönnek, akkor ne olyan előadásra számítsanak, hogy majd beülök, és kicsit alszom közben, miközben a gyerek jól érzi magát. Mert hogy értem én a fáradt szülőt, én nagyon meg tudom érteni. De az fontos, hogy családi élmények legyenek ezek az előadások, és minden gyermek előadásunkban ott van benne az a felnőtt szál. Hiszen mi magunk ugye felnőttek vagyunk, az alkotók, akik készítjük. Tehát, hogy azért a felnőttnek is ott van benne az a sík, az a vonal, ami neki szól. És ezt nagyon tudatosan tesszük így most már évek óta, hogy valóban ezek családi élmények legyenek ezek a gyerek előadások. előadás.
Annyi mindent szeretnék még szóba hozni, próbálom nagyon gyorsan összefoglalni. Az egyik az, hogy mennyit küzdenek a kőszínházak azért, hogy a fiatalokat becsábítsák. Hát a legjobb módszer az, hogyha a bábszínházba indul egy gyermek karrierje a színházzal kapcsolatban, vagy élménye, és akkor ez tulajdonképpen így átfolyik a felnőtt korba, vagy a kamaszkorba, és aztán a felnőtt korba. Tehát erre is egy nagyon jó terep a bábszínház, bárhol legyen a világon. A másik pedig, beszéljünk a mesterségről, és ugye azzal kezdte, hogy az egyetemen is tanít, hogy ez egy mekkora alázatos műfaj ez, mert akár kijönnek a paraván mögül, vagy fekete háttér előtt vannak, vagy ez egy egész más szituáció, helyzet, mint a megszokott színházi élmény és előadás. Itt az alázat az alapvetés ennek az egésznek, a báb színészetnek, a mesterségnek magának, ugye ezt jól gondolom?
Abszolút jól gondolja, miközben akiben ez megvan természetes módon, az, mert az alázat szónak ugye van egy olyan érzete, hogy akkor most nagyon be kell mennem alá, meg kell alázkodni.
Ja, nem, abszolút pozitív. Tehát egy bábnak a lábát mozgatni, igen, tehát lábát mozgatni láthatatlanul 2 órán keresztül, az egész más, mint a reflektorfényben állni és monológot mondani, nyilván.
Igen, ez így van, és hála jó égnek, akikben megvan ez a képesség, azok teljes természetességgel állítják a saját tehetségüket, úgymond a bábnak a szolgálatában. És megmondom őszintén, hogy én például nagyon-nagyon szeretek lábat mozgatni. Tehát az egy borzasztóan, engem az kifejezetten szórakoztat. Ugye hát ez egy összmunka, ez egy csap, amikor többen mozdítanak meg egy figurát, főleg ha óriás bábokról van szó, például a Frankenstein esetében, hát ott olyan műszangot munkáról van szó, ez egy koreográfia. Tehát, hogy minden bábnak a mozgatása, és most a Pergünt esetében is...
Még a Szikszai Rémusz is meglepődött, ugye, hogy hányan mozgatják a bábot, amit tőle. Jól olvastam ezt? Nem látta a paraván mögött, hogy hányan...
Igen, mert rácsodálkoznak, akik a prózai irányból érkeznek. Viszont akkor öröme van ennek a közös teremtésnek, és ennek a közös munkának, ami elképesztően sokat ad nekünk művészeknek. És alapvetően bábművésznek lenni az nem is feltétlenül nem egy jó kézügyességet jelent elsősorban, hanem egyfajta gondolkodásmódot, egy absztrakt gondolkodásmódot. És most nagyon sokat beszélgetek leendő felvételiző növendékekkel. Ott fejben kell meglennie annak az absztrahálás képességének, annak az elvont gondolkodásnak, amitől ennyire izgalmas és nagyszerű ez a műfaj. És utána az az energia, amit átviszek abba a tárgyba, ami ott van előttem, az már igen egy olyan képesség, ami az vagy van, vagy nincsen valakiben. És akkor vannak egészen elképesztően ügyes kezűművészeink, és vannak olyan művészeink, akinek a kézügyessége kevésbé ügyes, de viszont mégis valahogy a fejében ezzel az egész gondolkodásmóddal ugyanoda ér, és ugyanúgy tudja interpretálni, ami a feladata. Nagyon izgalmas foglalkozás ez, és valahogy mi mindannyian olyan, hogy mondjam, akarok ilyen nagy lózungot mondani, de hogy szóval ez nagyon fiatalon tart, ez egy jó értelembe vett infantilis műfaján.
Nem szabad tehát elveszíteni gyermeki mi voltunkat, mondta valahol.
Nem, így van, tehát, hogy mi tényleg a jó értelmében, de hogy valóban azt a gyermeki játékosságunkat, ezt azért szoktam mondani, mert a gyerekekben megvan ez a képesség mindenkiben, de valahogy mi olyan felnőttek vagyunk, akik ezzel foglalkozunk, hogy ez megmutat ez a képességünk, vagy mindent elkövetünk azért, hogy megmaradjon. Valóban az a jellemző a mi társulatunkra, hogy... Nagyon jó hangulat van a színházunkban, nálunk 110 ember dolgozik. És például a műszaknak és a művészeknek az egymás iránti kölcsönös tisztelete az annyira egyértelmű és kézzelfogható a színházunkban, hogy egy olyan alkotóhelyé tudunk válni ezáltal, ahol tényleg jó együtt dolgozni, és érdemes oda bemenni és ekkelni minden nap. Úgyhogy igen, kétség kívül és az alázattól indul ez az egész, amit van.
A Pergüntről mondana még valamit, mert ez egy hatalmas falat lesz újra a Dekameruntnál, azt gondolom most a felnőttekre fókuszálva.
Igen, itt az évadunknak a második felében valóban most a felnőtteket szólítjuk meg. Azt el kell mondanom, hogy az évad első felében meg a gyerekek voltak a főszerepben, tehát valóban a Hamupipőkét mutattuk be, a Szomjastól, való Dánieltől, illetve Dániel Andrástól a Mindenki legyen kuflit. Ezek nagy sikerrel futnak ezek a darabok jelen pillanatban, és most pedig március 8-án a felnőtteket szólítjuk meg a Pergünttel. Soha nem volt még ígyben a színházunknak a színpadán, úgyhogy ez is egy abszolút egy ilyen ünnepelni való dolog, és hát nyilván a Pergünt az egy olyan ahogy szoktuk mondani, emberiségköltemény, és annyira a szürrealitás, annyira benne van abban az egész darabban, hogy azt éreztük, hogy nagyon kiállt a bábos formák irányába. Hát most mit mondjak, akkor a szarvas lesz benne, mint egy valódi, tehát hogy báb formájában, amit elképesztően csodálatosan mozgatnak a kollégák, és maga a költészete, Ibsen költészetét, azt a báb jeleníti meg a mi előadásunkban. Zajlanak a próbák, tényleg nagy erőkkel dolgoznak a kollégák rajta. Mi bízunk benne, hogy ismét a felnőtt repertoárunkat egy olyan darabbal tudjuk gazdagítani, ami azon túl, hogy ismét hát, hogy rácsodálkoztatja a felnőtteket a mi műfajunkra, de közben azért nagyon mély és nagyon elgondolkodtató, és hát a Fodor Tamás már tiszteletbeli tagja a mi színházunknak. A Decameron után, mint vendégművész, természetesen most a Pergünben is szerepet fog kapni nálunk, úgyhogy vele is találkozhatnak, csak mert megemlítette már a nevét egyszer. Úgyhogy az Országhírű stúdióban mutatjuk ezt most be. Hát nagyon izgalmas, és még van előttünk hunka azért március 8-áig, hogy az tényleg olyan legyen, amit mi elvárunk magunktól.
Nagyon szépen köszönöm. Mindenhez gratulálok, amit elmondott. Sok minden kimaradt, majd hát egyszer folytatjuk. Köszönöm szépen, a Budapest Bábszínház igazgatónőjével, Hellinger Edinával beszélgettem. Nagyon köszönöm, és akkor jó bemutatót majd március 8-án.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.